Köszönöm az üdvözlő tapsot, jó estét kívánok! Kedves, tisztelt hallgatóim! Az előadás témája az alkotmányos rendszerváltás, és mindjárt egy magyarázatot kell hozzáfűznöm. Nevezetesen azt, hogy az alkotmányos rendszerváltásnak legalább két értelme van. Én ebben a kétféle értelemben is használom az előadás során. Egyik értelemben azt jelenti az alkotmányos rendszerváltás, hogy Magyarországon a társadalmi méretű, minden társadalmi alrendszerre kiható rendszerváltás az akkori alkotmányos szabályok, és nem csak az alkotmányos, hanem egyéb jogszabályok keretein belül történt és zajlott le. Nem árt emlékeztetni talán arra, hogy ez nem volt evidencia, egyáltalán az, hogy megtörténik az alkotmányos rendszerváltás, az sem volt evidencia, és az sem, hogy mindez erőszakos cselekmények nélkül, forradalmi jellegű és jelentőségű változások, nem forradalmi, hanem tárgyalásos úton elérhetők és végrehajthatók Magyarországon. Gondoljunk arra, hogy 1989 őszén, novemberben Prágában a bársonyos forradalom is bizony kemény konfliktusok keretében és árán zajlott, de még inkább, hogyha emlékezetbe idézzük, 1989 karácsonyát, amikor Romániában a rendszerváltás megindult, tüntetések, sajnos sortüzek és nagyon sok halálos áldozat kísérte a romániai rendszerváltás. De utalhatnék a Szovjetunió után felbomló és kialakuló Oroszországra és Oroszországon belül lejátszódó folyamatokra, vagy déli szomszédunkra, ahol bizony ugyancsak nem békés körülmények között jutottak el a jugoszláv utódállamok a rendszerváltáshoz. Az alkotmányos rendszerváltás másik jelentése és tartalma az, hogy Magyarországon az alkotmányos rendszerváltás eredményeképpen egy gyökeresen új alkotmányos berendezkedés jött létre, az 1989. október előtti szocialista alkotmányos rendszerhez képest. Ebben a két értelemben használhatjuk ezt a kifejezést, és ha időben el akarjuk helyezni az alkotmányos rendszerváltás Magyarországon, akkor szűkebb értelemben azt mondhatjuk, hogy lényegileg az 1989-es évhez kötődik, 1989-ben történtek meg azok a nagy változások, amelyek az egész alkotmányos berendezkedés megváltozását idézték elő. Tágabb értelemben azt kell hangsúlyozni, hogy ez az alkotmányos rendszerváltás egy tágabb, a társadalom egészére kiterjedő rendszerváltásnak a része volt, felgyorsítója volt, és bizonyos értelemben stimuláló ereje volt a tágabb értelembe vett társadalmi rendszerváltásnak. Ha el akarjuk helyezni az újkori magyar történelemben a társadalmi rendszerváltást, akkor az én periodizációm szerint, azért hangsúlyozom, hogy az általom vallott periodizáció szerint, mert erről viták vannak a magyar közjogban, a politikatudományban, a tranzitológiában, a rendszerváltásokkal foglalkozó tudományos irodalomban egyaránt. Ezért hangsúlyozom, hogy az én megítélésem szerint a magyarországi társadalmi rendszerváltás 1987 nyarán, őszén indult el, három alapvető jelentőségű, a közgondolkodásban alapvető változást hozó válságdiagnózist és radikális reformprogramot magába foglaló mű megjelenésével. Ezekről majd egy kicsit részletesebben is kívánok szólni. Ez a három mű a fordulat és reform, a másik a társadalmi szerződés, a harmadik pedig a reform és demokrácia. A társadalmi rendszerváltás lezáró ideje pedig az én periodizációm szerint 1990 őszére esett, akkor, amikor 1990. szeptember 30-án és október 14-én sor került a helyi hatalom demokratikus átalakítására, a demokratikus önkormányzatok megválasztására, működésük megkezdésére. Tehát bő három év az, amit a magyarországi társadalmi rendszerváltás idejeként meghatározhatunk, vagy amibe ez a társadalmi rendszerváltás lezajlott. Ezen a három éven belül három szakaszt különböztethetünk meg, nem pontosan 12 hónapos periódusokra oszlik ez a három szakasz, de majdnem annyira. Az első szakasz az 1987 nyarától, őszétől tartott 1988 május végéig, május 20-22-én volt az MSZNP országos pártértekezlete, amikor is az MSZNP-n belül olyan jelentős változások következtek be, amelyek elindították az MSZNP-t egy olyan úton, amelynek következtében külső és belső nyomások hatására végül is alkalmassá vált arra, hogy 1989. augusztus-szeptemberében a megállapodás egyik aláírójaként a tárgyalásos konszenzus alapján megszülető rendszerváltás alanya legyen. A rendszerváltás második éve az 1988. május végétől tartott, ez egy kicsit hosszabb időszak volt, de ez volt a leglényegesebb és legpontosabb szakasza a rendszerváltásnak. Tehát 1988 végétől tartott 1989. szeptember 18-áig, a Nemzeti Kerekasztal megállapodás aláírásáig, de tulajdonképpen áthúzódott a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain elfogadott 6 törvény parlamenti elfogadásáig, majd kihirdetéséig, vagyis áthúzódott a rendszerváltásnak ez a második éve, október 23-áig, amikor hatályba lépett az új alkotmány, én új alkotmánynak nevezem tartalma következtében, nem a számozása vagy jelölése alapján, és Szűrös Mátyás, az országgyűlés akkori elnöke, ideglenes köztársasági elnökként kikiáltotta a Magyar Köztársaságot október 23-án. Ezzel zárult megítélésem szerint a rendszerváltás második éve. A rendszerváltás harmadik éve innentől indult és tartott 1990 őszéig, az előbb már említett önkormányzati választásokig, csak egy számadattal hadd utaljak, vagy kettővel arra, hogy az önkormányzati választások eredményeképpen Magyarországon több mint 2900 településen választottak közvetlenül polgármestert, mintegy 27 ezer önkormányzati képviselőt választottak meg ezen a sokszor kevésbé kiemelt választásokon, és ennek a több mint 27 ezer önkormányzati képviselőnek 80%-a nem volt tagja korábban a tanácsrendszernek. Tehát a politikai elit tömeges cseréje mintegy 30 ezer főre terjedő cseréje, beleértve a központi hatalmi szervezetekben bekövetkezett tömeges politikus cserét is, mintegy 30 ezer főre tehető, és 30 ezer új szereplője jelent meg a politikai életnek 1990 őszére. Félreértés ne essék az, hogy a rendszerváltást 1990 őszével mintegy lezártnak tekinten, ez nem jelenti azt, hogy azt követően, különösen a tulajdonosi rendszerben, vagy akár még az alkotmányos rendszerben is ne következett volna be további változás, vagy kismértékű átalakulások. Természetesen bekövetkeztek, de olyan mértékű radikális átalakulásra, mint amire 1987 és 1990 ősze között sor került, már 1990 ősze után nem került sor. A rendszerváltás első évéhez és a rendszerváltás induló szakaszához kicsit visszatérve említettem azt, hogy az én megítélésem szerint 1987 nyarától őszétől az ősz alatt a Magyar Demokrata Fórum szeptember 27-i megalakulását értem, vagy ezt tekintem ennek az őszi időpontnak, amelytől a rendszerváltás elindulását, induló évét meghatározhatjuk. 1987 nyarán majdnem azonos időben jelent meg három olyan a közgondolkodásban a későbbiek során alapvető változást előidéző mű, amely történelmi jelentőségűvé vált megítélésem szerint. Ezek között az időben is az első a fordulat és reform volt, amely már címével is jelezni kívánta a fő mondani valóját, nevezetesen azt, hogy fordulatra van szükség a reformokban. Vagyis, hogy az addigi reformok helyett a pártvezetés és az állami vezetés által engedélyezett kereteken belül maradó, lényegileg a gazdasági szférára kiterjedő reformokkal szemben demokratikus reformmozgalomra van szükség, és a reformoknak a társadalom nyilvánossága előtt zajló vitákban kell kiegyezesednie, a reformoknak megfogalmazódnia. Maga a mű mint egy 48 oldalas mű, 4 háttértanulmány kapcsolódik a fordulat és reformhoz. Először a közgazdasági szemle című folyóirat 1987. júniusi számában jelent meg, de lényegesen rövidebb változatban, mint amilyen az eredeti mű volt. A júniusi számban együtt jelent meg az MSZMP közgazdasági munkaközösségének az állásfoglalása és a vitában résztvevőknek néhányuknak a hozzászólása is ebben a műben. A teljes terjedelmű megjelenés az a medvetánchoz kötődik. A medvetánc nem sokkal korábban elindult közös folyóirata volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és a Közgazdaságtudományi Egyetemnek, és ennek a medvetáncnak a 1987. évi 2. számában jelent meg a hozzá kapcsolódó reform és demokráciával együtt, valamint a 4 háttértanulmánnyal együtt. A mű kidolgozásában, illetve az alapul szolgáló szakértői anyagok elkészítésében majdnem 60 ember vett részt. Többnyire, vagy lényegileg a pénzügyminisztérium pénzügykutatási intézetének a munkatársai, külső-belső munkatársai voltak azok, akik a szakértői anyagokkal hozzájárultak ennek a műnek az elkészültéhez és megjelenéséhez. A szerkesztők, érdemes a névsort felolvasni, akik a mintegy 60 ember munkájából végül is a végső szöveget összeállították, Antall László közgazdász, Bokros Lajos közgazdász, Csillag István közgazdász, Lengyel László, eredetileg jogász, de közgazdasági pályán dolgozó és kutató, akkor már a közgazdaságtudományok kandidátusa, és Matolcsi György volt. Ha a lényegét akarom összefoglalni a címén, kívül ennek a műnek, akkor az abban foglalható össze, hogy a gazdasági élet bajait, konfliktusait és nehézségeit már válságként jellemzik. Azt írják, hogy ezek a válságok nem külső és begyűröző hatások következtében alakult ki, hanem magának a szocialista társadalmi gazdasági rendszernek a belső strukturális válságaként kell említeni, és ekként kell őket kezelni. A másik mű, amelyről szót kell ejteni, az a társadalmi szerződés, amely 1987. júniusában a beszélő külön számaként jelent meg. Ez is egy elég terjedelmes, 59 oldalas szakértői anyag, szakértők, több tucat szakértő anyagát feldolgozó és összeszerkesztő anyag. Szerkesztői Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt Otilia volt. A mű címe szintén ugyanúgy, ahogy a fordulat és reform sugallja a megoldás, vagy egyfajta megoldás, nevezetesen, hogy új társadalmi szerződésre van szükség. Az a kényszerek hatására kialakult közmegegyezés, amely a pártállam vezetői és az értelmiség egy része között 1956 után létrejött, az a közmegegyezés már nem működik. Ehelyett új, a társadalom nyilvánossága előtt zajló viták alapján kialakuló társadalmi közmegegyezésre van szükség demokratikus reformmozgalmak formájában. Ez az anyag megjelöli egyértelműen a szerzőket, azt mondja, hogy a demokratikus ellenzék nevében kívánunk szólni a társadalomhoz. A legismertebb mondata az volt a társadalmi szerződésnek, Kádárnak mennie kell. Ha többet nem, de az akkori korban a társadalmi kérdések iránt érdeklődők ennyit tudtak idézni mindenképpen ebből a műből. Ez a mű a tudomásul véve, ugyanúgy, ahogy a fordulat és reform és a reform és demokrácia is, abból indul ki, hogy Magyarországon beláthatatlan ideig semmi esély nincs arra, hogy a szocialista társadalom megváltozzon. Magyarország a Szovjet Birodalom része, a Varsói Szerződés tagja, a kölcsönös gazdasági segítség tanácsának tagjaként gazdasági élete hozzá van kötve a szocialista társadalmak gazdaságához, ezért ezen a kereten belül kell végig gondolni a kibontakozás útját, válságban kell cselekednünk, válságban kell keresnünk a kibontakozás útját, hangsúlyozzák a kötet szerkesztői. És ennek jegyében egy alkotmányos egypártrendszernek a részletes kidolgozását adják, tudomásul véve azt, hogy pártközpontú hatalom van és politikai rendszer Magyarországon, akkor váljék jogilag szabályozottá ez a rendszer, megítélésük szerint a központi bizottság legyen egyfajta felsőház, és működjön felsőházként, jogszabályban rögzített jogkörökkel, szervezeti felépítéssel, és a parlament pedig legyen az alsóház. A kormányt a központi bizottság és a politikai bizottság irányítása alól a parlament irányítása alá kell helyezni. Átláthatóvá kell tenni a pártállami hatalmi struktúrát. Ez volt az üzenete, az egyik legfontosabb üzenete, és részletekbe kidolgozott modellje a társadalmi szerződésnek. A harmadik mű a reform és demokrácia, amely kötődött a fordulat és reformhoz, a címet kívánta folytatni, fordulatra van szükség a reformban, mégpedig demokratikus hatalmi rendszer megteremtése révén. Ez a mű elsősorban a politikai rendszer diagnózisát, az egypártrendszer szerkezetét és jellemét írja le, kiindulva és idézve Eötvös József 1847-es Reform című munkáját, hogy minden reform első feltétele a jelen állapotunk, jelen helyzetünk tökéletes ismeretében rejlik. És a mű feltesz egy költői kérdés, hogy vajon tudjuk-e, hogy miféle szociológiai mélységben ismerjük-e, hogy miféle politikai hatalmi rendszerben élünk, és a válasz arra, hogy lényegileg a tudományok művelői megpróbálták ezt leírni, de a társadalom előtt nyilvános megbeszélésre, megtárgyalásra ez nem került, erre nem került sor. A mű leírja az egypárti, pártközpontú hatalmi rendszernek a vezető erejét, a bolsevik típusú kommunista pártnak a szociológiáját, a pártközpontuságból fakadó problémákat, a kormányzati bürokrácia állapotát, és végül intézményi reformok sorozatára tesz javaslatot. Ezek között első helyen, vagy az első helyek egyikén egy új alkotmány elfogadására, a népköztársaság elnöki tanácsának a megszüntetésére, az országgyűlés helyettesítőszer megszüntetésére, és helyébe az egyszemélyes köztársasági elnöki intézmény állítását. Javaslatot tesz független alkotmánybíróság, közigazgatási bíróság felállítására, a választási rendszer reformjára, egyesülési, demokratikus egyesülési törvény elfogadására, és a többi. Ezek közül részletes kidolgozásra került a szerző részéről a köztársasági elnök megválasztására és működésére vonatkozó törvényjavaslat, amely majd 1988 őszén jelent meg először a Hitel című akkor megindult folyóirat kettes számában. Ez a három mű azáltal, hogy egyértelművé tette, hogy a kialakult diktatórikus szocializmus belső strukturális válságokkal terhelt, és e strukturális válságokat már nem lehet megoldani a további reformok során, sugallta, majd a későbbi viták során ki is mondták a szerzők és a vitában résztvevők, hogy már nem elegendő a reformok folytatása, hanem a reformok helyett, a szocializmus megjavítása helyett rendszerváltozásra van szükség, rendszerváltozásra van szükség. Ennek a három műnek a fogadtatása nem volt egyértelmű, elég talán, ha arra utalok, hogy 1988 tavaszán Kádár János azt mondotta egy kanadai televíziónak adott nagy interjújában, amit természetesen Magyarországon is sugároztak, és a sajtó pedig ismertetett, hogy Magyarországon semmiféle értelembe vett válság nincs, néhány tucat értelmiségi terjeszti a válság meggyőződést, vagy a válság hangulatot. Ezekkel szemben politikai és adminisztratív eszközökkel fel tudunk lépni. Erre sor is került, pártból való kizárások, fegyelmi eljárások indítása, illetve büntető eljárás kezdeményezése a Fidesz öt szervezője ellen. A fenyegetéseknek és a rendteremtésnek, a kádári típusú konzervatív rendteremtésnek a májusi pártértekezlet vetett véget, és az szakította meg, állította le a rendteremtő folyamatokat. Az 1988. május végén megtartott országos pártértekezlet, amely kongresszusi jogosítványokkal lett összehívva, gyökeres változást hozott az MSZNP életében. Még nem a társadalom életében, az MSZNP-n belül igen. Ezt a változást és ennek a lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy a konzervatív rendpárti Kádár és Kádár utána Kádár nélküli Kádár rendszer hívei végleges vereséget szenvedtek, a radikális reformerek a korábban, pár hónappal korábban még súlyos büntetésekkel és fenyegetésekkel sújtott radikális reformerek, annak is két legismertebb alakja és vezéregyénisége, Pozsga Imre és Nyers Rezső, bekerült a hatalomba, nem csak a központi bizottságba, hanem a politikai bizottságba is, és kis idő múlva pedig a kormányba. Pozsga Imre a politikai reformokért felelős tárca nélküli miniszterként, Nyers Rezső pedig a gazdasági reformokért felelős tárca nélküli miniszterként. Ez a, nek a változásnak volt még egy szereplője és fontos figurája, Grósz Károly, aki Kádár Jánost váltotta az első titkári pozícióba. Grósz Károlyt és az őt támogató, az apparátuson belül jelentős támogatás adó apparátus rész és politikusokat én újrendpárti politikusoknak tekintem. Ők elfogadták azt, hogy a gazdasági életben válság van, azonban ezen a válságon a szocializmus megreformálásával úrrá lehet lenni, de már nem az adminisztratív és fenyegető politikai intézkedések révén. Annak ellenére, hogy ezt elfogadta és elismerte Grósz Károly, 1988 őszén bizony két nagygyűlésen is meglehetősen fenyegető kijelentéseket tett. Többek között azt, hogy ne legyen senkinek sem illúziója, ha Magyarországon tovább folynak ezek az események, akkor az osztályharc az utcán fog folytatódni, kommunistákat fognak akasztani, a fehér terror rémét emlegette föl, meglehetősen nagy konsternációt váltott ki a társadalomban, nem csak a társadalomban, hanem a párton belül is, és elindult tulajdonképpen ezzel Grósz Károly fokozatos elszigetelődése, amely 1989 nyarára vált véglegessé, és csak azért nem fosztották meg párton belüli népszavazással, mert ez kezdeményezett több MSZNP pártalapszervezet, azért nem fosztották meg a hatalmától, mert 1989 nyarán egy négytagú pártelnökség jött létre, amely pártelnökségbe Grósz Károly mellett bevonták Németh Miklós kormányfőt és a két radikális reformert, Pozsgai Imrét és Nyers Rezsőt. Azt hiszem, egy kicsit vattába csomagolta ez a három személy Grósz Károlyt, és ezért végül is az MSZNP önfeloszlató kongresszusáig Grósz Károly megmaradt az első titkári pozíciójában. A májusi pártértekezlet változásainak az eredményét rögtön nyomon lehetett követni a politikai rendszer átalakulásával kapcsolatos döntéseket illetően. A Kádár részéről addig mereven elutasított alkotmányozás elindulhatott. 1987-88 tavaszán Kádár még azt mondta, hogy a Központi Bizottság ülésén, hogy egyesek itt új alkotmányról beszélnek. Azt mondja, hogy azt tette hozzá, hogy minek ide új alkotmány. Megváltozott talán a társadalmi rendszer. Ehhez a kádári állásponthoz képest 1988. szeptemberében Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter irányítása alatt, közvetlenül Kilényi Géza igazságügyi miniszter szakmai irányítása alatt létrejött az alkotmány előkészítő kodifikációs titkárság, amely 10 munkabizottságot kért fel, bevonva a jogásztársadalom szakmailag legelismertebb képviselőit. Természetesen részt vettek az új alkotmány előkészítésében és a vitákon az akkor létező társadalompolitikai szervezetek, a Magyar Nők Országos Szövetségétől kezdve a Hazafias Népfronton keresztül és a szakszervezetek országos tanácsáig, de novumként 1989 őszén az igazságügyi minisztérium alkotmány előkészítő kodifikációs titkárság bizottsága úgy döntött, hogy meghívja az akkor már működő független szervezetek jogász képviselőit az új alkotmány előkészítésére. Egyik ilyen vitán tűnt fel először Tölgyesi Péter az SZDSZ képviseletében. Első vita hozzászólásához több mint 100 pontból álló módosító indítvánnyal jelent meg ezen a vitán az alkotmány első részének, a társadalmi elvekről és az alapvető rendelkezésekről szóló részének a megvitatásakor. 1988 őszének az alkotmány előkészítő kodifikációs titkárság és az igazságügyi minisztérium törvényhozási tevékenységének eredményeképpen elkészültek olyan törvénytervezetek, amelyek 1989 tavaszára a parlament elé kerültek. 1989 tavaszán olyan alkotmányos jelentőségű törvényeket fogadott el az 1985-ben megválasztott parlament, mint az egyesülési jogról szóló második törvény, vagy a gyülekezési jogról szóló harmadik törvény. Ennek kismértékű módosítására is még abban az évben sor került, vagy a sztrájkról szóló 1989. évi hetedik törvény. A szocialista országok történetében ez volt az első sztrájk törvény, hiszen a szocializmusban elképzelhetetlennek tűnt a párt vezetői számára, hogy a hatalmat gyakorló és birtokló munkásosztály tagjai a munkáltatóval szemben az érdekérvényesítésnek ehhez a kemény eszközéhez folyamodhatnak. És hadd emeljem ki, hogy ezek a törvények azóta is részei a magyar alkotmányos rendszernek, kismértékű változtatásokkal vagy változtatások nélkül ma is a magyar alkotmányos rendszer részei. De ekkor fogadták el ezen a tavaszi ülésszakon a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló törvényt, amelyet kevésbé szoktak kiemelni, holott a gazdasági élet átalakítása szempontjából ennek a törvénynek alapvető jelentősége volt. Az 1989 tavaszi az első alkotmányos rendszerváltoztató törvénycsomag részeként és utolsó darabjaként fogadta el a parlament az 1989. évi 17. törvényt, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvényt. Ekkor befejeződött az alkotmányos erejű törvényeknek az elfogadása, illetve az ezekről való tárgyalás, mégpedig azért, mert időközben megalakult a Nemzeti Kerekasztal, és a Nemzeti Kerekasztal tárgyaló delegációi kérték, hogy fejeződjön be a parlamenti alkotmányos jelentőségi törvényeknek a megalkotása, és a NECA megállapodások befejezése után a közösen kialakított törvények kerüljenek az országgyűlés elé. Hát ez is történt. 1989 tavaszának a legfontosabb eseménye a magyar politikai élet alakulása szempontjából az ellenzéki kerekasztal megalakulása. 1989. március 22-én 8 szervezet alakította meg az ELTE állam és jogtudományi karán, a büntetőjogi tanszék szemináriumi és könyvtár helyiségében az ellenzéki kerekasztalt. Később 9. tagszervezetként a KDNP, a Kereszténydemokrata Néppárt májusban csatlakozott az ellenzéki kerekasztalhoz, és így bővült 9 tagszervezetre az ellenzéki kerekasztal. Mi volt a célja az ellenzéki kerekasztalnak? Alapvetően két pontban lehet a lényegét összefoglalni. Egy, közös és egységes álláspontot alakítsanak ki az MSZMP-vel folytató tárgyalásokra. Ez volt az első, a másik pedig, hogy rákényszerítsék az MSZMP-t arra, hogy a tárgyalások, két vagy három oldalú tárgyalások, ezek még nem rögzültek ekkor, vagy nem váltak biztossá, hogy milyen összetételű lesz a tárgyalásokat lefolytató kerekasztal. Tehát, hogy rákényszerítsék az MSZMP-t arra, hogy a tárgyalásokba bocsájtkozva a több pártrendszerbe, a parlamenti demokráciába és a demokratikus jogállamba való békés átmenet feltételeit, jogi kereteit kidolgozzák. Tulajdonképpen mind a két célját elérte az ellenzéki kerekasztal. Az ellenzéki kerekasztal és az MSZMP között egy jó pár hónapos, majdnem három hónapos tárgyalásokra került sor, míg a nemzeti kerekasztal megszerveződhetett. Az ellenzéki kerekasztal részéről elsősorban Tölgyesi Péter és Sólyom László folytatta a tárgyalásokat, az MSZNP részéről Pozsga Imre és Fejti György folytatta az előkészítő tárgyalásokat. 1989. június 13-án alakult meg a nemzeti kerekasztal, a három oldalú nemzeti kerekasztal, amelynek egyik oldalán az MSZNP tárgyaló delegációja ült, a másik oldalon az ellenzéki kerekasztal és az őt alkotó kilenc tagszervezetnek a delegáció ültek. Végül az utolsó pillanatban Fejti György javaslata alapján megszerveződött harmadik oldalon hét rendkívül heterogén, egymástól sok mindenben eltérő politikai alapállású szervezet vett részt. A nemzeti kerekasztal tárgyalások megnyitó napján Grósz Károly szólt először az MSZNP képviseletében, aki elmondotta azt, hogy az egypártrendszer keretei felélték a tartalékukat, tudomásul veszi az MSZNP, hogy a továbbiakban a békés átmenet a többpártrendszer kereteiben folytatódik. Hozzátette, hogy az elmúlt egy évben a politikai reformok során több történt, mint az azt megelőző 10 évben. Az ellenzéki kerekasztal képviseletében Kónya Imre szólt, akinek az egyik legfontosabb mondata az volt, amikor azt mondta, hogy az ellenzéki kerekasztal tárgyaló delegációja nem azért ült le tárgyalni az MSZNP-vel, hogy részt kérjen, esetleg nagyobb részt kérjen magának a hatalomból, hanem azért ült le, hogy demokratikus választások után a nép döntsön arról, hogy ki döntsön, hogy kik döntsenek a társadalomról és a társadalom politikai életéről, illetve a demokratikus többpártrendszer alakításáról és a demokratikus jogállam megteremtéséről. A harmadik oldal képviseletében Kukorelli István szólt, aki némileg az ülésrendet kifogásolta és utalt arra, hogy a harmadik asztalhoz tartozó, harmadik oldalhoz tartozó szervezetek között sok tekintetben esetleges az egymás mellett lét. Sok mindenben a harmadik oldal szervezeteinek egy része az ellenzéki kerekasztal platformján áll, illetve azt fogadja el. A nemzeti kerekasztal mintegy 3 hónapig működött. Szeptember 18-án a nemzeti kerekasztal tárgyalások egy megállapodás elfogadásával zárultak. Ennek a megállapodásnak a lényegét, hogyha ki akarom emelni és utalni szeretnék, akkor abban lehet összefoglalni, hogy a felek megállapítják azt, hogy a tárgyalások a békés átmenet politikai és jogi feltételeinek a megteremtése érdekében a tárgyalások első szakasza eredményesen lezárult. Ennek érdekében a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon résztvevő szakértők által kidolgozott 6 törvény, paragrafusokba szedve, részletesen kidolgozva, átnyújtják a minisztertanács elnökének, felkérve őt arra, hogy terjessze be a parlament elé, és a parlament lényegileg változtatások nélkül ezt fogadja el. Ez a 6 törvény a következő volt, és ez egyúttal a rendszerváltoztató alkotmányos törvények második csomagját jelenti. Az első törvényjavaslat az alkotmány módosításáról szólt, a második az alkotmánybíróság felállításáról, a harmadik törvényjavaslat a pártok működéséről és gazdálkodásáról szólt, a negyedik az országgyűlési képviselők választásáról, új választótársi rendszert elfogadva, az ötödik a büntető törvénykönyv, a hatodik pedig a büntető eljárási törvénynek a politikai bűncselekményekkel kapcsolatos részét kívánta módosítani. Tulajdonképpen a nemzeti kerekasztal ezzel a feladattal, megállapodással, valamint a csatolt 6 törvényjavaslattal az alkotmányozó nemzetgyűlés feladatát és funkcióját teljesítette. Abban az időben több fórumon felvetődött alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása. Tulajdonképpen a nemzeti kerekasztal sikeres munkája következtében lekerült napirendről az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása. A megállapodás ból hadd idézem azt a részt, amely a tárgyalások időszakára utal, vagy a hangulatot felidézheti. Az aláírófelek azt kérik, hogy a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a legfelsőbb bíróság elnök és a legfőbb ügyész garantálja a tárgyalásokon résztvevőknek a sérthetetlenségét, a tárgyalásokon elmondott, illetve képviselt nézeteikért. A megállapodás kitér arra is, hogy bizalomerősítő lépés lenne, hogyha további rendőri kényszerintézkedésekre nem kerülne sor. Tehát bizonyos fenyegetettség és bizonytalanság a nemzeti kerekasztal tárgyalások időszakában is volt még az ellenzéki pártok képviselői, illetve a társadalmi mozgalmak képviselői szempontjából. Végül is a megállapodás 15 szervezet írta alá, a nemzeti kerekasztal 9 szervezetéből 2 párt, a Szabad Demokraták Szövetsége és a Fidesz, Fiatal Demokraták Szövetsége nem írta alá a megállapodást, nyilatkozatban tették közzé álláspontjukat, mégpedig azért nem, mert a megállapodás egyik pontja azt mondja ki, hogy a politikai stabilitás elősegítése érdekében kívánatos a köztársasági elnök ezévi megválasztása. Az ezévi megválasztás egyúttal azt is jelentette volna, hogy az köztársaság első köztársasági elnököt a nép közvetlenül válassza meg. Ezzel a kitétellel nem értettek egyet, a többivel igen, a megállapodás többi részével, és természetesen tevékeny részesei voltak a 6 törvényjavaslat kidolgozásának. Ezért nem írták alá, azonban a 6 törvénynek a parlamentbe való eljuttatását ez nem akadályozta, és a parlament 1989. október 17-e és 20-a közötti ülésszakán elfogadta az alkotmány módosításáról szóló 31. törvényt, illetve a további törvényeket is. Ennek alapján került sor október 23-án a köztársaság kikiáltására. A rendszerváltás harmadik évére az alkotmányos rendszerváltás feladatai még áthúzódtak. 1990 tavaszán még sor került a lelkiismereti...
Ünnepélyesen bejelentem, hogy az országgyűlés által módosított alkotmány kihirdetésével a mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság!
Ez az október 23-i cezúra a rendszerváltás történetében a legfontosabb évnek a lezárását jelentette. A rendszerváltás harmadik törvénycsomagja az 1990 tavaszán született, ezek közül az egyik a vallásról és a lelkiismereti szabadságról és az egyházakról szóló törvény, amelyet még márciusban fogadtak el, és ez a törvény is hatályban van jelenleg is. A jelentősebb alkotmánykorrekciós döntések áthúzódtak azonban az első országgyűlési választások utáni időszakra, és az új parlament összeülése után, majd a kormány megválasztása után került sor az alkotmány módosítására. Ennek alapjául az 1990. április 29-én elfogadott SZDSZ-MDF megállapodás vagy paktum szolgált. A paktum értelmében 3 kérdésben és témakörben változtatták meg az alkotmányt, az akkor hatályos október 23-án kihirdetett alkotmányt. Az egyik volt a konstruktív bizalmatlanság indítvány bevezetése, a kormány stabilitásának a megőrzése érdekében, vagyis, hogy a bizalmatlanság indítvány benyújtásával egy időben meg kell nevezni azt a személyt is, aki a leváltott kormányfő helyébe lép. A másik a kétharmados törvények számának a csökkentése, mellékletben 20 tárgykörben jelölték meg azokat az alkotmányos szabályozásra, vagy alkotmányos erejű törvényi szabályozásra váló tárgyköröket, amelyekben indokolt fenntartani a kétharmados szavazatot. És végül a köztársasági elnök választás módja és megválasztása, valamint a köztársasági elnök leendő köztársasági elnök személye tekintetében született megállapodás. A felek megállapodtak abban, hogy az új parlament összeülése a kormány megalakulása után haladéktalanul módosítják az alkotmányt ebben a vonatkozásban is, oly módon, hogy a köztársasági elnököt a 46 évi egyes törvénynek megfelelően a parlament válassza meg. Megállapodtak abban is, hogy a köztársaság első elnökét az SZDSZ adja, és Antall József javaslatára ez a személy Göncz Árpád lett. Erre a megválasztásra, már mint a köztársasági elnök megválasztására végül 1990. augusztus 3-án sor került. Ezzel még nem fejeződött be az alkotmányos rendszerváltás, vagy az alkotmányos rendszerváltást jelentő törvényeknek a sorozata. 1990. augusztusában elfogadta a parlament az önkormányzatokról szóló törvényt, és a polgármesterek és önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényt. Ennek a két törvénynek az alapján, illetve a választási törvény alapján került sor az előbb már említett önkormányzati választásokra szeptember 30-án és október 14-én. Azt mondhatjuk, hogy a magyarországi alkotmányos rendszerváltás az 1989 tavaszi, mintegy 6 törvénnyel, a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon kidolgozott és a parlamentbe benyújtott 6 törvényjavaslattal, majd törvényre erőre emelt jogszabállyal, és végül az 1990 tavaszi, illetve nyári törvényhozással fejeződött be. Ez az alkotmányozás tehát egy folyamatos alkotmányozás volt, a tágabb értelembe vett rendszerváltás részeként született meg, és ez a folyamatos alkotmányozás volt az, amely Magyarországon egy gyökeresen új alkotmányos berendezkedés, de az alkotmányon túlmutató társadalmi berendezkedést hozott. Ez a társadalmi és alkotmányos berendezkedés kis módosításokkal tulajdonképpen még ma is hatályos. Úgy tűnt, hogy igaza volt Antall Józsefnek, amikor az alkotmánybíróság felállításáról folyó vitákban azt mondotta, hogy ez az alkotmány már védelemre érdemes, alkotmánybírói védelemre érdemes alkotmány. Köszönöm a figyelmüket!